Nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket a Pszichofóriú Lélekerősítő Podcast legfrissebb adásában. A mikrofonok előtt ezúttal is Szabó Eszter Juditot. Szia, Eszti!
Szia, sziasztok!
A Pszichofóriú alapító főszerkesztőjét és engem, Herendi Katát hallhattok. Egy nagyon izgalmas pillanathoz érkeztünk most azoknak az adásoknak a sorában, amelyben a hamarosan megjelenő könyvünkről, a 20 ismereti kérdés és válasz a kapcsolatokról című könyvről beszélünk. Ugyanis valószínűleg, mire ezt az adást halljátok, már kapható lesz a könyv a boltokban, és túl leszünk a megjelenés dátumán. Viszont ebben az időpontban, amikor mi rögzítjük, akkor még nem jelent meg a könyv, hanem még mindig csak előjegyezhető. Úgyhogy reméljük, hogy nem lesz semmi fennakadás, és megérkezik hozzátok a könyv. Én bevallom nektek, hogy nagyon várom már azt a pillanatot, amikor elkezditek majd olvasni, és kaphatunk róla visszajelzéseket, mert nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy vajon fogjátok-e szeretni, mert mi nagyon szeretjük. Úgyhogy ez az utolsó olyan adás, amit még úgy veszünk fel, hogy még nem jelent meg a könyv, viszont ma is az egyik fejezetéről fogunk beszélgetni, méghozzá a Veszteség a kapcsolatokban című fejezetről, ami egy eszti fejezet, ahogy szoktam mondani,
igen.
És nekem az egyik kedvencem az egész könyvben, tele nagyon-nagyon-nagyon fontos gondolatokkal. Ahogy most a beszélgetésünk előtt olvastam, az fogalmazódott meg bennem, hogy annyi minden van, amit nekünk embereknek meg kell tanulnunk még, vagy újra kell tanulnunk, mert hogy valahogy az idők során elkopott az a tudás, hogy hogyan is kell ezt csinálni, és hogy hogyan is kell ezt jól csinálni. És a veszteségek feldolgozása azt hiszem, hogy tényleg egy olyan terület, ami nagyon sok gyakorolnivalónk van.
Én is ebből a gondolatból bontottam ki ezt a fejezetet, hogy nem igazán van mintánk arra, hogy hogyan is bánjunk a veszteségeinkkel, vagy mihez kezdjünk, sőt, egyáltalán a felismeréssel kapcsolatban is már nagyon komoly nehézségekbe szoktunk ütközni. Talán ide venném azt, hogy nem olyan régen a napokban olvastam egy interjút, mert ugye már november 3-a van, tehát egy nappal vagyunk halottak napja után, és ennek kapcsán ilyenkor azért elég sok írás, meg interjú szokott megjelenni a különböző mainstream felületeken, és a 444-en olvastam egy interjút dr. Hegedűs Katalinnal, aki a Semmelweis Egyetem Magatartás Tudományi Intézetének a docense. Ő a halál témájával foglalkozik, és ő fogalmazta meg azt, hogy a halállal, tehát hogy azért azon már túl vagyunk, hogy a halál egy tabu, hogy nem beszélünk a halálról. Nagyon-nagyon sok szó esik a halálról, nagyon sok könyv, film, és nem tudom, edukációs tartalmú műsor foglalkozik ezzel a témával, ami nagyon-nagyon fontos. Amivel viszont szerintem kevesebbet foglalkozunk, vagy talán még nem jut elég figyelem, az a veszteség. Azzal mit tudunk kezdeni, hogyha nem is feltétlenül egy halálesetet követően érezzük azt, hogy elszenvedtünk valamilyen veszteséget, hanem tulajdonképpen bármilyen, akár kapcsolati veszteség után is ott tátonghat egy hatalmas nagy űr a szívünkben, meg a lelkünkben, és nem nagyon tudjuk, hogy mihez kezdjünk ezzel az űrrel, miközben vannak konkrét információk, amik rendelkezésre állnak, csak kevesen vagyunk ezzel tisztában, hogy ilyenkor mi a teendő.
Én nagyon egyetértek ezzel a gondolattal. Nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy a gyászra még mindig úgy gondolunk. Az egyik oldalról, ugye még a régi iskola szerint, hogy ez egy öt szakaszokra világosan felosztható dolog, ugye egyik lépcsőfokról megyünk a másikra. Biztosan ismeritek ezt az ötös felosztást, ugye a tagadás, a dű, az alkudozás, a depresszió, az elfogadás, még Elizabeth Kübler-Rossznak a régi szakaszai. És hogy nagyon sokszor próbáljuk a saját veszteségélményeinket is valahogy ennek a tükrében értelmezni, hogy vajon én most melyik szakaszban vagyok. De közben azért már többet tudunk szerintem a gyász folyamatáról, és tudjuk, hogy nem mindig ennyire egyértelmű, hogy nem úgy van, hogy átmegyünk a szakaszokon, és akkor a célegyenesnél majd minden jó lesz, hanem hogy egy sokkal összetettebb folyamatról van szó.
Igen, tulajdonképpen annak a könyvnek, a Gyógyulás a gyászból című James Friedman szerzőpáros által írt, hát azt gondolom alapműnek az alaptétele. Igen. Ez, hogy ezek a klasszikus értelembe vett szakaszok, amikhez még mindig igen ebben a helyzetben nyúlunk egy-egy veszteség után, az már meghaladott. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy ez olyan, mint egy ilyen egymást követő öt lépcsőből álló, nem tudom, folyamat, hanem egészen pontosan ők úgy definiálják, hogy a gyász ez tulajdonképpen egymásnak ellentmondó érzések összessége. És hogy ez nagyon fontos, hogy megjelenhetnek ezek az érzések, de az is lehet, hogy nem jelennek meg. Az is lehet, hogy ebben a sorrendben jelennek meg, de az is lehet, hogy egy teljesen másik sorrendben. Ami nagyon fontos, és legelőször is, amikor a veszteségek témájával foglalkozunk, vagy valamilyen veszteséggel kell szembenéznünk, és figyeljük magunkat, és próbálunk ezzel valamit kezdeni, akkor nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy egyedi, hogy minden gyász, minden veszteség egyedi, és hogy az, ahogyan reagálunk rá, az is egyedi. És amikor a mi veszteségre adott reakciónkra reagál a környezet, és kapjuk az adott esetben toxikus, és a veszteség feldolgozását pont, hogy hátráltató mondatokat, akkor szerintem ez egy nagyon fontos gondolat, hogy legyünk tisztában azzal, hogy ezek egyáltalán nem biztos, hogy ránk igazak.
Nagyon sokszor van így szerintem, például ugye, hogyha a halálra gondolunk veszteségként, akkor is nagyon sokszor a legalább már nem szenved tovább, jobb ez így mindenkinek, az idő majd minden sebet begyógyít. És ez szerintem halmozottan igaz akkor, hogyha egy kicsit tovább lépünk, és tágabb perspektívából nézünk a veszteség témájára. Mert tudom, hogy elsőre mindig a halál ugrik be mindenkinek, ugye, hogy ha azt hallom, hogy gyász vagy veszteség, akkor automatikusan oda megyek, hogy halál. Viszont szerintem nagyon fontos arról is beszélni, hogy nem csak a halál lehet egy veszteségélmény, hanem gyakorlatilag bármi, ami egy adott életszakasznak a lezárulását foglalja magába. Ugye ott van például egy munkahely elhagyása, vagy egy szakítás, egy válás, a bármilyen változás, ami fordulópontot jelent, az ugyanúgy belesodorhat egy ilyen gyászreakcióba. És ott szerintem az is nagyon nehéz, hogy ott is jönnek a környezetünk részéről sokszor ezek a kicsit bagatelizáló reakciók, hogy majd kialakul, ugyan már ez semmi, jobb lesz így, hidd el, meg hogy ó, ez az ember nem ér annyit, hogy sírj utána ennyi, de hónapokig, jaj, engedd már el. Ugye ez a másik ilyen visszatérő klasszikus. Ilyenkor talán még nehezebb azt magunkhoz közel engedni, hogy ez is egy veszteség, amit ugyanúgy fel kell dolgozni, mint adott esetben egy halálesetet.
Így van. Tavaly készítettünk egy interjút dr. Sarungi Emőke pszichoterapeutával és Gráf Orsolya gyászkísérővel, és ők ugye az előbb már említett könyv nyomán, a Gyógyulás a gyászból című könyv módszertanát felhasználva hozták Magyarországra ezt a gyászfeldolgozás módszertan nevű módszer, ami ezek mellett az elvek mellett, amiről már beszéltünk, szintén egy fontos gondolata, hogy nem csak a halál az, ami egyenlő a veszteséggel, bár ez így összekapcsolódott ugye érthető okokból, de hogy ez egy tévhit, mert hogy minden is ebben az interjúban, amit Emőkével és Orsival készítettünk, hangzik el, azt hiszem, hogy minden egyes változás az tulajdonképpen egy veszteség is. Mert amikor megváltozik valami az életünkben, akkor magunk mögött hagyunk valami régit, és valami újba vágunk bele, és hogy ezt a régit, azt nem olyan könnyű elengedni, és ezt nagyon sokszor, sőt, lehetőség szerint minden esetben el kell gyászolni. És ez különösen meghatványozottan igaz például egy kapcsolati veszteségre, aminél szintén, de a halál eseteknél is nagyon gyakran hangzik el ez a toxikus és mérgező mondat, aminek sajnos tényleg ezt nem csak én állítom, hanem nagyon sok nagy tekintélyű szakember vallja azt, hogy az idő majd mindent begyógyít mondat, az nem igaz. Tehát, hogy tételesen nem így van, nem az idő az, ami begyógyítja egy veszteséggel kapcsolatos, vagy egy veszteséget elszenvedő ember lelkében a sebeket, hanem azon múlik, hogy mit kezdünk ezzel az idővel, és hogy ezt az időt, ezt arra használjuk-e, hogy elgyászoljuk a veszteségünket. És hogy erre vannak, ahogy azt az előbb is említettem, módszerek, és még nagyon sok minden, amit tehetünk annak érdekében, hogy tényleg így aktívan részt vegyünk ebben a folyamatban.
Már nagyon sokszor említettük nektek a könyvről szóló adásokban, hogy vannak a könyvben ilyen külön szakaszok, gyakorlatok, mondatok, kérdések, amik segítenek felismerni, hogy hol tartasz abban a folyamatban, amiről egy-egy fejezet szól. És nagyon tetszett nekem, amit ebben a fejezetben kiemeltél, Eszti, hogy mi az, ami feldolgozatlan veszteségre utal. Ugye itt 4 pontban gyűjtötted össze, és az egyik az volt, hogy nem szívesen gondolkozunk, vagy beszélünk arról, akit elvesztettünk, akitől elváltunk. a másik pedig az, hogy az örömteli emlékek fájdalmas érzéseket keltenek. Nekem nagyon érdekes volt ezt olvasni, mert ahogy visszatértem erre a szakaszos felosztásra, valahogy az képzett meg bennem, hogy a melyik szakaszban tartanék itt, valószínűleg az jutna eszembe, hogy igen, ez biztosan a folyamat része, és hogy majd idáig el fogok jutni, de hogy legalább ugyanilyen fontos felismerni azt, hogyha elakadtam ebben a folyamatban. És ugye, ha még a régi vágással szemben nézem, bocsánat, ezt lehet, hogy ilyen nagyon bonyolultan mondom, de próbáljátok megkövetni, el fogok jutni valahova, hogy lehet, hogy nem is jöttem volna rá arra, hogy nekem feldolgozatlan veszteséggel van dolgom, viszont hogyha megyek ebbe a tágabb perspektívába, hogy aha, tehát hogy nem arról van szó, hogy majd az idő végig visz engem ezen az öt lépcsőn, és én haladok ezen tőlem függetlenül, hanem nekem aktívan és tudatosan kell foglalkoznom a saját veszteségeimmel, akkor vagyok ezzel kapcsolatban jó helyen. És hogy azért jó, hogy összegyűjtötted ezeket a pontokat, most elmondom nektek a másik kettőt is, csak hogy ne csak a kettőt mondjam. Ugye ott volt a nem szívesen gondolkodunk, vagy beszélünk, az örömteli emlékek fájdalmas érzéseket keltenek. A kapcsolatnak csak a pozitív, vagy csak a negatív oldaláról beszélünk és gondolkodunk. Ennek is nagyon nagy felismerés értéke lehet mindenkinek, illetve hogy a kapcsolathoz társított gondolatokhoz vagy érzelmekhez félelmek is kapcsolódnak. Ez egy olyan szép összefoglalója annak, hogy honnan is indulunk, hogyha tudatosan próbálunk a veszteségeinkkel szembenézni.
Ami ennek kapcsán még fontos, meg az előző gondolathoz egy picit visszacsatolva, hogy az idő majd mindent meggyógyít, meg hogy mihez kezdünk az idővel, annak érdekében szerintem, hogy ne rekedjünk meg ezeken a pontokon, nagyon fontos, hogy lehetőség szerint minél előbb hozzáfogjunk ehhez a munkához, mert hogy minél több idő telik el, annál nehezebben hozzáférhetőek azok az érzések, amikkel dolgunk lenne. A veszteség az egy bizalomvesztés is tulajdonképpen. Elveszítjük a bizalmunkat nagyon-nagyon-nagyon sok mindennel kapcsolatban. És ennek a bizalomnak a visszaszerzéséről is szól szerintem, vagy talán erről szól leginkább egy ilyen folyamat. És hogyha ezt nem járjuk be ezt az utat, meg nem teszünk konkrét lépéseket annak érdekében, hogy ezt visszaépítsük, akkor ezzel a hiánnyal, a bizalomnak a hiányával a lelkünkben lépünk tovább. Mert hogy valamerre attól függetlenül tovább lépünk, meg az idő az megy, meg mi is éljük az életünket, csak pont ez a lényeg, hogy nem mindegy, hogy milyen állapotban. És hogyha ennek a bizalomnak az elvesztése ez azt okozza, hogy nem tudunk már bízni, akkor nem fogunk tudni úgy és olyan mélységben kapcsolódni másokhoz, mint ahogy annak előtte. Mert hogy azzal a hiedelemmel éljük az életünket, hogy ez bármikor megtörténhet megint, tehát inkább nem engedem bele magam. Tudom, én még egy kapcsolatban jelen vagyok benne, de azért nem teljesen úgy, ahogy szeretnék. És hogy érzek valamiféle ilyen tompaságot, meg hogy így nem tudom úgy meg azt érezni, és hogy szerintem ennek, amikor így van körülöttünk egy ilyen réteg, ami hozzáférhetetlenné tesz minket érzelmileg, a mögött nagyon sokszor valamilyen fel nem dolgozott veszteségélmény áll.
Nagyon tetszett nekem, hogy írtad a fejezetben, hogy azért van felelősségünk a veszteségeink feldolgozásában. Ugye ez nyilván nem arról szól, hogy aki éppen keresztül megy egy ilyen veszteségfeldolgozáson, arra rárakjunk még egy plusz súlyt, viszont szerintem nagyon fontos, hogy ezt hangsúlyoztad, hogy ne rekedjünk meg, pont azért, hogy ne akadjunk el ebben a feldolgozási folyamatban, hogy szerintem tök fontos tudatosítani azt, hogy aktív cselekvők vagyunk ebben, és hogy igenis fontos tenni, és nem csak várni, hogy elmúljon majd a fájdalom.
Egy ilyen helyzetben valahol teljesen természetes, hogyha az embernek egy ilyen passzív áldozat szerep jut, mert hogy nagyon sokszor tényleg a körülmények áldozatai vagyunk, és most pont november 1-én jelent meg az új rovatunkban, a hashtag személyes című rovatunkban egy nagyon szép írás a Bibók Beának, állandó szerzőnknek, az ő halállal kapcsolatos személyes megélésével, vagy a halál közelségével kapcsolatos megéléseiről írt ebben be, és olyan szépen fogalmazott, azt mondta, hogy van az a pont, amikor egész egyszerűen meg kell hajolni valami előtt, ami nagyobb nálunk, és hogy ez a helyzet sajnos a halállal, hogy van, hogy egész egyszerűen meg kell hajolni valami olyan előtt, amire mi nem vagyunk hatással, és hogy ez nagyon fontos látni, hogy nagyon sok veszteségélménnyel a legtöbbnél valószínűleg ez a helyzet, hogy nem voltunk hatással, vagy nem lehettünk hatással, vagy nem lehetünk teljes egészében hatással arra, ami történt, és hogy azért nem kell vállalnunk a felelősséget, vagy nem mi vagyunk a felelősek. Például egy elveszített gyerekkorért, majd erről is szerintem tök jó lenne, hogyha tudnánk beszélni, mert ez is egy konkrét veszteségélmény, ami valószínűleg nagyon sokan keresztül mentek, de nem vagyok benne biztos, hogy mindenki ezt már feldolgozta, vagy tudatosította magában, hogy igen, az életünknek az egyik legnagyobb vesztesége az, hogyha a gyerekkorunkat nem élhettük meg nem kaphattuk meg abban a formában, ahogy az egyébként jó lett volna, vagy amire szükségünk lett volna. De hogy, amit ezzel mondani akarok, hogy eddig a pontig valóban nem, és való áldozathibáztatás azt mondani, hogy akkor ezért te vagy a felelős, nem. Viszont attól a ponttól, hogy akkor engem ért egy veszteség, és én mihez kezdek a veszteséggel, abban már szerintem, de ez az én véleményem, már van személyes felelősségünk. És hogy nyilván egy teljesen természetes és érthető állapot az ebben a folyamatban, hogyha eltöltünk időt abban, hogy ebben az áldozat szerepben, most értsétek jól, benne ragadunk, de itt kezdődik az, hogy mennyire vagyok tudatos a veszteségélményemnek a feldolgozásában, hogy mennyi időt töltök ebben a szerepben, és mennyi ideig nem vállalok felelősséget azért, hogy mondjuk a veszteség elszenvedését követő részével az életemnek mihez kezdek.
Van egy nagyon specifikus és szintén nagyon sokakat érintő veszteség, ahol szerintem ez a szempont különösen fontos. Nekem a válás jutott eszembe.
Ja, igen.
Hogy ott aztán tényleg nagyon sokszor tapasztalhatjuk azt, hogy beleragadunk ebbe a szerepbe, és hogy lényegében soha nem lépjük meg az egésznek a feldolgozását, hanem évekkel később is csak az van, hogy amit én nagyon gyakran tapasztalok, de ne haragudjatok, nem akarok általánosítani, hogy még mindig ott vagyunk, hogy mindenért a másik a hibás. És tudom, hogy vannak olyan helyzetek, amikor igen, tényleg az egyik fél viszi a kapcsolat romba döntésének az oroszlán részét, mert tényleg nagyon sok ilyen történet van, de hogy valahol azt hiszem, hogy van ebben is egyfajta egyensúly, amit meg kell találnunk. Egyáltalán a kapcsolat végét is elgyászolni, annak a rossz részét is elgyászolni, illetve a jó részét is elgyászolni, amiről szerintem sokszor megfeledkezünk. Én azt hiszem, hogy Almási Kitti mondta egyszer, vagy a mi egyik cikkünkben, vagy az egyik előadásában, hogy amikor véget ér egy 7 éves kapcsolat, akkor ugye nem csak azt kell elgyászolni, hogy most véget ért egy 7 éves kapcsolat, hanem azt is, azt a veszteséget is fel kell dolgozni, hogy mi volt ez a 7 év, mert hogy 7 évig azért csak tartott.
Azok közül a veszteségek közül, amiről beszélgettünk, talán a válás és a szakítás az, ahol a leg, hogy is fogalmazok, a legsokszínűbben megmutatkozik a veszteség arca. Mert hogy ugye a halál, valakinek a halála az egy nagyon mély, nagyon sötét, de közben meg valamilyen szempontból egy nagyon, most remélem nem mondok ezzel butaságot, vagy bántó dolgot, de hogy egy egyértelmű dolog, egy lezárt dolog. És ezzel szemben a kapcsolat vége az nem lezárt, mert hogy a másik is él, én is élek, és ez elképesztően össze tudja kuszálni az amúgy is összekuszálódott érzéseinket, nem beszélve azokról a modernkori sajátosságokról, mint amilyen például a közösségi média, hogy nem az van, hogy akkor szakítunk, és aztán nem találkozunk, hanem szakítunk, hazamegyünk, és fél óra múlva már látjuk a másiknak az idővonalán azt, hogy éppen mi történik vele, vagy egyáltalán ott nézegetjük. Tehát, hogy ez most tényleg még ehhez képest is egy ilyen nagyon zárójeles gondolat, de hogy ez is benne van. Pont emiatt, hogy ott tovább élnek az emberek, meg tovább élik az életüket, meg van felület arra, hogyha nem is ugyanabban a formában, de a kapcsolat folytatódjon, ezért egy sokkal keszekuszább történetről van szó, és hogy ebben a nagy érzelmi viharban nagyon-nagyon sok felé vihetnek az indulatok, és ez is valahol teljesen természetes, hogy vannak indulatok. Én itt talán Zinger Magdolnának, aki a gyász témájával nagyon sokat foglalkozik, meg rengeteg sok könyve jelent meg a válással kapcsolatban is, vagy akár pre, illetve perinatális veszteségekkel foglalkozó könyve is van, ugye az Asszonyok álmában Síró Bovár, és ő egyébként a volt férjével vezet, ez nagyon érdekes, ilyen válás feldolgozó csoportokat. Ő tőle kérdeztem egyszer meg egy interjúban, hogy mégis hol van ez a pont, amikor így ki kell mondani, hogy a kapcsolatnak vége van.
Ez egyik legfeszítőbb kérdés
szerintem. Igen, amire így nagyon sokan keresik, hogy honnan tudjam azt, hogy itt ennek most véget kell vetni, és akkor azt mondta erre Magdi, hogy hát onnan, hogyha attól ez a kapcsolat jobb lesz, ha vége van. És hogy ebben is ugye ott van az, hogy jobb lesz a kapcsolat, de hogy az, ami a kapcsolatban volt, az nem azt jelenti, hogy csak rossz van benne, hiszen a dilemmát pont az okozza, hogy de hát így van benne jó is, meg van benne rossz is, de hogy akkor most így mégis melyik az, amelyik dominál. Ugye ezt mérlegeli ilyenkor nagyon sok mindenki. Mondjuk ez szerintem egy nagyon hasznos szempont, ugye a lelkünk hogy működik, hogy elkezdünk kategorizálni, meg így egyszerűsíteni, meg fekete-fehéren látni helyzeteket, és hogy ez a fajta ilyen egyszerűsítés, ez pont, hogy ellene tart annak a folyamatnak, hogy feldolgozzuk a veszteségélményt, mert hogy ott nem segít, hogyha ezekben a kategóriákban kezdünk el gondolkodni, hogy minden rossz volt, vagy jaj, de hát annyira csodálatos volt, és úristen, mennyire szörnyű, hogy nekem, tehát amikor ugye idealizálni kezdünk, és hogy pont ez a fajta szélsőséges gondolkodás, és azt mondja a James és Friedman páros, hogy nagyon fontos, hogy amikor elkezdjük feldolgozni, akkor sorra vegyük azokat az örömöket, meg azokat a jó dolgokat, amik voltak a kapcsolatban, meg amiben nem lehet már részünk. Tehát, hogy egy csomó jó dolog nem fog velünk megtörténni abban a kapcsolatban, mert hogy a jó részeihez sem fogok hozzáférni. És ezek azok a dolgok, amiket igaziból el kell gyászolni. Tehát, hogy az nem segít, hogyha elkezdünk hangosan köpködni része. Tehát, hogy ez fontos szerintem leszögezni, hogy nagyon nehéz ezt megúszni, mert talán így nem is lehet, mert ha voltak érzelmek, akkor értető, hogy
biztosan megjelenik a harag is.
Igen, meg az indulat. De hogy pont a jó része az, amit ilyenkor így eltartunk magunktól, és úgy védjük magunkat a fájdalomtól, hogy azt így messzebbre és messzebbre tesszük. Csak az a helyzet, hogy ilyenkor nem csak a fájdalomtól védjük magunkat, hanem annak a lehetőségétől is megfosztjuk magunkat, hogy ugyanabban a minőségben, vagy akár egy jobb minőségben tudjunk kapcsolódni másokhoz.
Idézted a könyvben, és nagyon tetszett nekem, mert nagyon szépen összefoglalja, amit most mondtál, hogy a válás egy kapcsolat halála a hozzátartozó reményeké, álmoké és várakozásoké.
Igen.
És ez tényleg egy nagyon pontos megfogalmazás, illetve én szoktam mondani, hogy talán az a legnehezebb a válásban és a szakításban is, hogy az, aki tényleg a legfontosabb ember volt az életemben, az mostantól nem az lesz.
És én se neki.
Igen, és hogy nagyon fontos látni azt is, hogy az, ami eddig az identitásunknak egy megingathatatlan része volt, ugye ez a kapcsolat, hogy én vagyok az ő társa, az az identitásunknak az a része, az a szakítással, a válással most megszűnik, és újra kell gondolni, mert hogy keletkezik ott egy űr, amit valahogy ki kell tölteni.
Igen, tök fontos, amit mondasz, hogy beszéltünk ugye arról, hogy ez egy bizalom, vesztés is, egy nagyon erőteljes bizalomvesztés is, a veszteség, a kapcsolati veszteség is, meg ugye a halál, de az is, hogyha kirúgnak a munkahelyünkről, tehát az is egy nagyon komoly veszteségélmény, és még nagyon hosszan lehetne sorolni, de hogy ez nem csak a bizalom elvesztésében, hanem főleg egy kapcsolat esetében az identitásunknak egy részének, a kisebb vagy nagyobb részének az elvesztésével jár, mert hogy egész addig ugye úgy definiáltuk magunkat, hogy annak az embernek a nem tudom, párjaként. És hogy szerintem ilyenkor sokan esnek abba a hibába, hogy akkor nem önmagukat kezdik el újból megkeresni, hanem egy másik párt, aki újra egészé tesz minket. Erre van egy szép példa. Most néztem meg nem olyan régen a 2014-es film, a Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan, ez Reisz Gábor rendezése, és hát ezt generációs filmként is szokták emlegetni, szakításból indul a főhős, ezzel a veszteséggel próbál valamit kezdeni. és jönnek ilyen jelenetek az egyik részben, ilyen képek a közös életükből, hogy nem tudom, megveszik együtt a függönyt a bútorboltban, hogy akkor ott hotdogot esznek, hogy akkor elmennek a játszótérre, és hintáznak, és elutaznak, nem tudom, Portugáliába együtt, tehát hogy így az életükből ilyen filmkockák, aztán ő úgy gondolja, hogy azért mondom, hogy úgy gondolja, mert azt gondolom, hogy ennyire röviddel a szakítás után nem biztos, hogy ilyen egyértelműen tud bekövetkezni, de hogy beleszeret egy másik lányba első látásra, akit persze nem is ismer, és akkor teljesen véletlenül találkoznak, és akkor ő ott szerelmet vall neki. És akkor elkezdi mondani, hogy hát igen, ez most furcsa, de hogy ő arra gondolt, hogy akkor megihatnának egy kávét, és akkor ő hazakísérni, és elkezdi sorolni pontosan ugyanazokat a dolgokat, amik a jelenetképekben ott voltak, hogy elmehetnénk akkor, és akkor vehetnénk együtt függönyt, és akkor utána felszerelhetnénk, és akkor elmehetnénk a játszótérre, és így sorolja azokat a dolgokat, amiket egy másik emberrel már végigcsinált. És hogy ez szerintem egy nagyon szép és tipikus példája annak, amikor valaki nem tud. Nem önmagát keresi, hanem valakit, akivel pótolni tudja a szívében keletkezett űrt, és akivel folytatni tudja azt a be nem fejezett történetet, amit egy másik emberrel nem tudott. És hogy biztos ti is érzitek, meg nektek is az a benyomásotok erről, hogy ja, ez így nem oké. Okay. Tehát, hogy az egy másik történet kell, hogy legyen. És hogyha megpróbálok találni egy valakit, akit mint egy bábut belerakok szereplőnek ebbe az én történetembe, amivel én még nem kezdtem semmit, az nem megoldás.
Igen.
Csak bólogatni tudom, csak azért hallgattam el ennyire.
Amit ennek kapcsán még talán fontos említeni, hogy Kovács Gellérttel készítettem még 2019-ben egy interjút a Házassági Történet című filmről, ami, hát hogyha egy nagyon benne vagytok a válás folyamatában, akkor lehet, hogy nem jó ötlet megnézni, de hogyha már így van valamekkora távolság, akkor viszont egy nagyon-nagyon fontos alkotás és film, és nagyon jó szívvel ajánlom, és Gellért is nagyon, ő ugye filmkritikus, Kovács Gellért filmszerész, így is ismerik sokan, és egy nagyon-nagyon személyes megéléseivel is kiegészített, nagyon fontos interjút adott, vagy nagyon fontos dolgokat mondott el ennek a filmnek a kapcsán arról, hogy mi is meg tulajdonképpen keresztül az ember lelkében ilyenkor.
Nagyon-nagyon szeretem azt az interjút, egyébként nekem mind a mai napig az egyik kedvenc interjúm. Főleg az a gondolat, ami nagyon visszhangzott bennem elég sokáig, hogy a házasságra úgy gondolunk, hogy az már valami kész. Tehát, hogy akkor az már úgy megvan, hogy a listának az az eleme ki van pipálva. Most nem szó szerint idézem Gellért, tehát ne értsétek félre, de hogy nagyon sokszor tényleg úgy gondolunk rá, hogy akkor az már ott van. Ugye az örökké az identitásunk része lesz, az a házasság, örökkétársak leszünk azzal az emberrel, és aztán, amikor ez úgy alakul, hogy mégis újra kell írni a történetünket, akkor indul az igazi házassági történet.
Igen, pontosan, pontosan. És amit még ebben Gellért is elmond meg nagyon sokan, hogy, és ez szintén szerintem valamiféle ilyen, nem akarom, annyira avitnak érzem ezt a modern kori sajátosság szót használni, de hogy ez a jelenünkben egy különösen érvényes állítás, hogy és talán még inkább jellemző, hogy elképesztően türelmetlenek az emberek, hogy nagyon-nagyon rosszul tűrjük, egyre rosszabbul tűrjük egy másik embernek a tehetetlenségét, a fájdalmát, és akkor ilyenkor szintén ugye, ha már toxikus mondatok, akkor nem csak, hogy az idő, tehát hogy igen, elkezdi mondogatni a környezet, hogy az idő majd mindent begyógyít, aztán eltelik, nem tudom, 2 hónap, és utána meg ugyanezek az emberek azt kezdik el kérdezgetni, hogy jaj, hát mit vagy úgy oda, most lépjen már túl ezen, miért nem lépsz már túl ezen, miért kell egy ilyen ember után sírni, stb. Stb. Tehát, hogy tényleg ez is szerintem elképesztően ellentmondásos, de hogy mindkettő nagyon-nagyon toxikus, mert hogy az egyediségében az is benne van a gyásznak, hogy annak az időtartalma sem meghatározott, de régebben azért nem tudom, volt erre egy év egy haláleset után, amit így tudomásul vettek, meg tiszteletben tartottak, de hogy most már ezt nem igazán érzem, és lehet, hogy egy kapcsolati veszteség az még jobban tud fájni, pont az előbb részletezett okokból kifolyólag, mint mondjuk egy haláleset, és nagyon rossz. Ennek a filmnek a kapcsán is egyébként én beszélgettem emberekkel, akik azt mondták, hogy hát ez borzasztó, hogy mennyire irritáló, hogy ez a fiú csak itt szenved, és nem csinál semmit. És hogy igen, hogy ezt nem tűrjük jól. Nem tűrjük, nem tudjuk elviselni, és ez nagyon fontos, hogy ha éreztek is, vagy érzünk ilyen pressziót a környezetünk részéről, akkor ezt ne így éljük meg, hogy szóval ez ne nyomasszon még pluszba minket.
Igen. Tehát, hogyha valamikor eljön annak a pillanata, hogy tényleg együttérzéssel forduljunk magunk felé, olyan együttérzéssel, amit mi is adnánk egy szeretünknek, akkor azt szerintem tényleg az, amikor valamilyen veszteség ér minket. Én az illegális gyászról írt cikkem jutott eszembe,
igen.
Ezt Udvarhelyi Boglárka előadása nyomán írtam, ő szakértője ennek a témának, hogy az illegális gyász alatt azokat a gyász folyamatokat értjük, amik társadalmilag annyira nem elfogadottak. Ilyen például ugye tipikusan egy házi állat halála. Valaki olyan értetlenül is reagál rá. Tehát, hogy a haláleset, bocsássatok, most próbálok nem nagyon balta módon fogalmazni, érezzétek a maximális érzékenység szendékát, de hogyha valóban egy haláleset után azért az egy objektíven kifejezett veszteség, aminek azért megvannak a hagyományai, és általában elfogadóbb vele szemben a környezet, mint más veszteségi élményekkel kapcsolatban. Tehát, hogy annak van legalább valamiféle kultúrája, hogy tudjuk, hogy ha valaki elveszíti egy hozzátartozóját, barátját, és így tovább, akkor valószínűleg nem két hónap után fogja megrázni magát és tovább lépni. És ez szöges ellentétben áll azzal, amikor például egy házi állatot, egy társállatot, ugye olyan szépen mondjuk szerintem ezt a szót gyászolunk, hogy nagyon sokszor nincs meg az az emberekben, hogy igen, ő is családtag, és őt elveszíteni nem sokban különbözik attól, mint amikor egy szeretett embert veszítünk el. És hogyha ezt egy kicsit tovább gondoljuk, akkor szerintem már is látjuk, hogy itt aztán már tényleg végtelen a perspektíva, hogy ugyanígy egy házasságot elveszíteni, egy párkapcsolatot elveszíteni, egy szeretett otthont, egy munkahelyet elveszíteni, és hogy nagyon-nagyon nagy szükség lenne szerintem, hogy türelmesebbek legyünk egymással szemben ezekben az időszakokban, de talán arra van a legnagyobb szükség, hogy magunkkal szemben legyünk türelmesek. Mert amikor mondtad az előbb, hogy mennyire türelmetlenné váltunk az elmúlt években, nekem rögtön az jutott eszembe, hogy és pláne magunkkal szemben. Magunkat tudjuk a leginkább agyongyötörni azzal, és nagy részt egyébként a környezetünk mérgező mondatainak a belső vétételével, hogy most már nem itt kéne tartanom. Már túl kellett volna lennem ezzel, már túl kéne jutnom az alkutazás fázisán, és hogy már réges-régen le kellett volna tennem ezt az egészet. Miért nem tudok én Hanvaiból újjászületett főnixként kiemelkedni egy válás után, mint ahogy és nagyon sokszor itt is megjelenik szerintem ez az összehasonlítás, ami ugye pont azzal megy szembe, hogy a saját gyász folyamatunknak az egyediségét lőjük vele bokán, amire pedig fontos lenne emlékeznünk, hogy már hogy XY is utána megcsinálta azt a coaching tanfolyamot, és hogy levágatta a haját, és lefogyott 15 kilót, és lejárt a fitnessbe, és ilyen nagyon tutin kigyúrta magát. Én meg még mindig így testpedek, és vödörszám, eszem a Häagen-Dazst. És hogy ilyenkor szerintem itt pont ezt a azt veszítjük el a gyász folyamatból, ami tulajdonképpen az egész veszteségélmény feldolgozásához elengedhetetlen lenne, a türelmet, a megértést és azt a teret, amit adnunk kell magunknak erre. Nem csak időt, hanem teret is.
Nagyon-nagyon fontos és magas, amit mondasz, és nekem erről az jutott eszembe, hogy nagyon nem mindegy, hogy a meglévő energiáinkat egy ilyen helyzetben mire használjuk. Mert hogy ugye szintén egy ebből adódó, majd hogy nem feltétlen reflex manapság, és ugyanúgy itt is megjelenik a környezetnek a sugalmazása, hogy
ugye jól vagy,
ugye most már jobban vagy. És hogy így tényleg óhatatlanul, meg ugye önmagunkkal szemben is van egy ilyen elvárás, hogy jól vagyok, és hogy akkor sokszor mutatjuk kifelé ezt a homlokzatot, hogy én jól vagyok, én erős vagyok. Ezek szintén ugyanúgy ilyen toxikus mondatok, függetlenül attól, hogy saját magunknak mondjuk, mert hogy ebben a helyzetben ez gyakorlatilag hozzáférhetetlenné teszi pont azokat az érzéseket, amikkel dolgunk lenne. És még mellette ez amúgy is egy borzalmasan nem tudom, energiavesztett, enervált, nehéz állapot legtöbbször, de hogy tényleg ez fontos látni, hogy ez egy ilyen hullámzás, tehát lehet az is, hogy fú, most akkor van, nem tudom, egy-két hét a zeniten, és kitörő jókedvem van, és nem is értem, hogy miért röhögök mindenen, és még szégyellem is magam miatta, aztán utána visszazuhanok, és szóval, hogy ez egy ilyen hullámvasút, de hogy amikor az alján vagyunk ennek a hullámvasútnak, akkor lehet, hogy akkor ott pontot kell tartanunk, és nem pedig azon erőlködni, hogy azt mutassuk kifelé, hogy mi igaziból a toppon vagyunk. A másik meg, hogy amit mondtál, az jutott eszembe, hogy milyen fájdalmas azt hallani egy akár a kapcsolatát, akár egy szerettét, akár a, nem tudom, a munkáját gyászoló embernek, vagy ugye beszéltük, csak így említés szintjén mondtam a Magdi könyve kapcsán, de egy magzat elvesztése is, hogy amikor valami, amihez kötődünk, amiről igen, ezek a vágyak megfogalmazódnak, az örömök, a tervek, egy jövőkép, és hogy ezt elveszítjük, és akkor ott pótolhatatlannak érezzük, és hogy mennyire fájdalmas tud lenni, és a kisállatokról jutott eszembe, amikor azzal jönnek, hogy de hát, hogy pont ami miatt benned van ez a nagy-nagy fájdalom, a pótolhatatlanság, az az űr, hogy azt teszik semmissé ezek a mondatok, hogy jaj, hát majd vesztek másikat, majd lesz másik.
Igen.
Tehát, hogy pont ez az, ami a legfájóbb pontja ennek a szakasznak.
Igen, és nagyon örülök, hogy mondtad a jövőképet, mert ezt talán nem is hangsúlyoztuk eléggé, hogy teljesen oké gyászolni. Itt most ez nagyon nagyképűen fog hangzani, de ne értsétek félre, hogy szeretnénk mindenkinek engedélyt adni arra, hogy gyászolja azt is meg. Igen, veszteség az is, hogyha valami nem úgy alakult, mint ahogy te elképzelted, ahogy szeretted volna, ahogy eltervezted. Eszembe jutott most, ahogy beszéltünk, még egy pillanatra visszakapcsolódva a környezetreakcióira, illetve az időt teret adni magunknak képhez. Vekerdi Tamásnak a Belső Szabadság című könyvében van egy ilyen gondolat, ugye az előadásainak, írásainak a gyűjtéséből született, hogy nagyon sokszor van az, hogy amikor beüt egy veszteségélmény, akkor nagyon sok szülő próbálja titkolni a fájdalmat a gyereke előtt, és akkor ugye sír a fürdőszobában, ahol a gyerek nem látja. És erre a tanár úr is azt mondta, ugye mindannyiunk imádott tanár úr, akinek tényleg a nevéhez nem fűzök magyarázó félmondatot, mert biztosan tudjátok, hogy ki volt ő, hogy nem, nincs ez így jól, hogy miért ne lenne szabad megmutatni azt, hogy nekem ez most fáj, miért ne lenne szabad mintát adni ahhoz, hogy igen, ilyen, amikor fáj, sírunk, feldolgozzuk együtt, de túl leszünk rajta. És hogy nem azt mondja, hogy ne sírjunk a fürdőszobába zárkózva, sírjunk együtt. És ez szerintem nagyon sokaknak válásszakítás kapcsán is egy nagyon megszívlelendő gondolat lehet. Mert nagyon sokszor szerintem anyukák és apukák belecsúsznak abba, hogy a gyerekek felé fenn kell tartani ezt a bizonyos homlokzatot, amit te is említettél, ugye, hogy ők kevésbé sérüljenek. Pedig szerintem nagyon fontos a gyerekeknek is ugyanúgy megadni a lehetőséget arra, hogy gyászoljanak. Itt is megváltozik valami, sőt, megváltozik ez a jövőkép, ami addig bennük élt a családdal kapcsolatban, ugyanúgy, ahogy a miénk is.
Pontosan, csak hogy addig, amíg nekünk sincs erről tudásunk, azt nehéz átadni mintaként, vagy lehetséges alternatívaként arra, hogy egy ilyen helyzettel mit lehet kezdeni. Tényleg így borzalmas, hogy milyen mélyről kell ilyenkor, vagy egy ilyen helyzetben előhozni érzéseket, amik nagyon-nagyon hosszú idő után is ott kísértenek az életünkben, és hány olyan, nem tudom, terápiás esetről lehet olvasni ezt, például a már említett Zinger Magdolnának a könyvében, amikor, nem tudom, elmentek a szülők a kórházba, hogy érkezik a kistesó, és soha többet nem volt szó arról, hogy miért nem jött haza. Soha többet. És hány olyan ember van, aki pont az, tehát egy gyereknek ez a nem tudás, ez valami olyan elképesztően nagy érzelmi teher, ami egy életre meg tudja mérgezni az összes kapcsolatunkat, meg egyáltalán minden olyan helyzetet, ahol bizalommal kellene fordulnunk, nem tudom, mások felé. Tényleg a halál témájának az eddigi, vagy régebben ugye erről beszéltünk, vagy így kezdtük, hogy most már azért nem az van, hogy tabu, de régebben tabu volt, és nagyon sok sebet okozott, hogy tabu volt a halálról beszélni, de hogy szerintem legalább ennyire sok sebet okoz az, hogy a veszteségeinkkel nem kezdünk semmit, és azokról nem esik szó. Mármint, hogy a veszteségnek a feldolgozásának a folyamatáról nem esik szó, meg hogy az mit jelent pontosan.
És ez azért nagyon-nagyon fontos, mert megint idézlek a könyvből, mert itt is nagyon megkapó volt számomra, hogy fogalmaztál, az el nem gyászolt hiányaink temetetlen holtak. Addig fognak kísérteni az életünkben és a kapcsolatainkban, amíg méltó körülmények között búcsút nem veszünk tőlük.
Igen.
Ez egy nagyon-nagyon szép mondat szerintem, és engem nagyon szíven talált. Ugye beszéltünk arról, hogy hogyan is kísért egy ilyen el nem gyászolt veszteség, ugye ott van a bizalomvesztés, amit szerintem most, ahogy így végigmentünk ezen, még akár a gyerekeket is jó, hogy behoztuk a képbe, mert szerintem nagyon sokakat, akik elvált szülőt gyerekei, nem tudom, hogy vagytok-e még rajtam kívül odakint, de nem akarom rátok húzni az én megélésemet. Nekem például nagyon sokszor visszajött ez a bizalomvesztés. Nekem a szüleim válása egy el nem gyászolt veszteség volt, ugye parentifikált gyerek, erősnek kellett lenni, nyilván nem volt ott annak tere, hogy kiskaticára sírjon és hisztizzen. Bocsássatok meg, megint jön önvallomásos podcastunk van, úgy érzem. És hogy ott van az, hogy akkor tényleg nagyon nehezen bízol utána abban, hogy jól alakulhatnak a dolgok, pláne kapcsolatok. Tehát, hogy az az egy vég van, amit ismersz. Holott, hogyha ezt a veszteséget sikerül feldolgozni, akkor nyilván már egészen másik kép rajzolódik ki. Azon kezdtem el gondolkodni, hogy mi az, ami még történik. Ott van a bizalomvesztés.
Nekem még egy gondolat jutott erről eszembe, hogy igen, hogy azt az egy végpontot látod, és hogy a fel nem dolgozott veszteség, az pontosan ezt okozza, hogy akkor ennek csak ez lehet a vége. Pont, hogy mivel nem dolgozott fel, ezért nem lesz rálátásod a jóra. Hogy miért jó, hogy volt ez a kapcsolat.
Igen.
Például megszülettél. De jó. Tehát, hogy ezeket a dolgokat egy ilyen beszűkült állapotban, és hogyha úgy maradunk, nem látjuk át. Nincs rálátásunk. És hogy pont ez a lényeg, hogyha viszont van, meg lesz, és például, nem tudom, kérek időpontot a gyászfeldolgozás módszertan honlapján egy gyászkísérőhöz, aki végigvisz ebben a folyamatban. Ennek egyébként ebben a könyvben is, a Gyógyulás a gyászból című könyvben gyönyörűen ott vannak a fázisai. Ezt egyedül is nem annyira szerencsés, tehát jobb ezt kísérővel, de akár egyedül is végig lehet csinálni, vagy vannak benne gyakorlatok, amiket, hogyha már megcsinálsz, azzal rengeteget hozzá tudsz ehhez tenni. Tehát, hogyha ezzel kezdesz valamit, és lesz rálátásod a jóra, arra a jóra, ami történt, és arra a jóra, ami történhetett volna, és ezt elsiratod, elgyászolod, akkor tudsz úgy tovább menni, hogy elhiszed azt, hogy oké, lehet jó is a végpontja egy kapcsolatnak, meg hogyha véletlenül nem, akkor is ott van már az a tudásod is, hogy de hát azért ez nem csak rossz volt, hanem jó is. Én ebből jó dolgokat is kaptam, vagy legrosszabb esetben tanultam belőle.
Így van. Ezzel ellentétben viszont ezt szintén te írtad a könyvből, és nem tudom megállni, hogy ne idézzelek sokat. De mondtam az elején, hogy nekem nagyon...
Kata azt mondta, ez a kedvenc fejezete.
Tényleg ez volt az egyik kedvenc, ez szerintem a legjobb fejezet ebben a könyvben. Elkezdtem kijegyzetelni, hogy mik azok, amiket szeretnék nektek itt az adásban kiemelni, mondatokat felolvasni, idézni, és 4 oldalnál hagytam abban, amikor nem mondatokat másoltam ki, hanem teljes szakaszokat, és mondtam, hogy jó, ez most már elég lesz, már akkor úgyis látni fog. Szóval, hogy te írtad, hogy minden fel nem dolgozott veszteség hatására a veszteségtől fogod magad óvni örökké. Tehát, hogyha nem dolgozott fel, akkor mindig a veszteségtől fogsz félni, és arra fogsz berendezkedni, hogy törvényszerűen fog következni a veszteség.
Igen.
Vannak a végén. És lényegében a köré rendezed az életedet, hogy megóvd magad ezektől a veszteségektől. Azt hiszem, hogy ez is olyas valami, amikor ezt a temetetlen holtakkal kapcsolatos hasonlatodat olvastam, ami így eszembe jutott, hogy ez is egy következménye annak, hogyha nem veszünk méltó búcsút.
Itt kapcsolódnék egy másik fejezet témához, amiről már beszéltünk ebben az évadban, a magányról szóló fejezet, hogy ennek az önvédelmi reakciónak egy megnyilvánulási formája lehet az is, hogyha nem azt mondom, hogy akkor gyorsan keresek valakit, akihez tudok kapcsolódni, és akkor ezzel így úszom meg az előző kapcsolatnak a... Tehát olyan egy helyettest próbálok megtalálni önmagam helyett. Egy olyan forgatókönyv is realizálódhat, hogy nem kapcsolódsz, mert azt mondod, hogy köszönöd szépen, de neked erre nincs szükséged, és már nem tudom, hogy melyik fejezetben volt, talán a sérüléseknél, vagy a vágyakozásnál, mert ezek is helyet kaptak.
Ez még nem volt.
Igen, ezek nem voltak. Hogy azt hiszem, hogy Pál Feri valamelyik könyvében volt arra példa, hogy végignézte gyermekként valaki azt, hogy az édesanyja elveszíti az édesapját, és annyira mélyen bele égett a lelkébe ez, hogy látta azt, hogy ez micsoda fájdalommal jár, hogy azáltal védte magát a kapcsolatoktól, hogy inkább egyedül volt. Nyilván nem tudatos szinten, de hogy nem értette, hogy miért van egyedül, és hogy ez számára egy ilyen fel nem dolgozott veszteségélmény volt, és egy olyan trauma, amin nem tudta magát túltenni, és hogy ha elszenvedünk egy kapcsolati veszteséget, főleg, hogyha az ilyen nagyon, tehát hogy nem egy ilyen lassú folyamat, ahol így megbeszéljük, hanem egy ilyen méltatlan, nagyon fájdalmas formában, akkor szerintem hatványozottan igaz lehet, hogy azt mondod, hogy jó, én ezt én még egy ilyen golyót nem szeretnék begyűjteni, hanem, és nem szeretnék eléugrani, hanem inkább fedezékbe húzódok, és el vagyok én, köszönöm szépen, egyedül is. Így véded meg önmagad attól, hogy még egyszer el kelljen ezt viselned, ezeket a nehéz érzéseket, az szintén opció lehet sajnos.
Igen.
Ha nem dolgozod fel.
Igen. Zárszóként lehet, hogy meg kéne próbálnunk egy olyan kört menni, amiben nagyjából összefoglaljuk, hogy mire is van szükség ahhoz, hogy fel tudjuk dolgozni a veszteségeinket. Ugye említettük azt, hogy első körben is fel kell ismernünk azt, hogy nem csak a halál lehet veszteségélmény, és meg kell engednünk magunknak azt, hogy ezt a veszteségélményt megéljük, és megfelelően elgyászoljuk.
Igen. Aztán, hát először is szerintem A gyógyulás a gyászból című könyv, az egy nagyon pontos recept. Tehát, hogy én mindenek előtt ezt, mint teendőt valahova a lista elejére tenném, hogyha úgy vagytok vele, hogy tényleg bármi olyan veszteség ért titeket az elmúlt időszakban, vagy akár régebben, amivel nem kezdtetek még semmit, és ezen most így elgondolkodtatok ennek az adásnak a hatására, akkor én nagyon-nagyon jó szívvel ajánlom ezt a könyvet, mert tényleg hihetetlenül fontos. De visszakanyarodva a lépésekhez, igen, amit említettél, az egy nagyon lényeges elem, ahogy szerintem az is, hogy merjünk az érzéseinkre odafigyelni, meg figyelmet fordítani, mert hogy ugye beszéltünk arról, hogy ez így teljesen össze-vissza tud alakulni, és hogy nincs egy ilyen előre megjósolható sorrendje az érzéseinknek, vagy annak, hogy azok milyen amplitúdóval érkeznek meg az életünkbe, és hogy amit viszont tehetünk, ezt olyan szépen fogalmazta meg Ráf Orsi abban a már idézett interjúban, hogy az érzéseink, azokon nincs mit gondolkodni, azok vannak. Tehát, hogy nem biztos, hogy pont így fogalmazott, de hogy az a lényeg, hogy azok vannak. Tehát az nem ilyen racionális szint, hogy akkor most megmagyarázzuk, hanem az egyik legfontosabb dolog, amit tehetünk annak érdekében, hogy a veszteségeinket feldolgozzuk, hogy tudomást veszünk ezekről az érzésekről, hogy tudomást veszek arról, hogy fáj, tudomást veszek arról, hogy szenvedek, tudomást veszek arról, hogy most tudok örülni, és így tovább. Ezt mondanám még lépésnek.
Így van. A másik, illetve bocsánat, most már a harmadik nagyon fontos lépés, amit szerintem nagyon szépen kibontottál ebben az adásban, ugye a jó dolgok. A jó dolgoknak a elfogadása és elgyászolása. Bár ugye mondtad a Gyógyulás a gyászból című könyvet, abban
gyönyörű gyakorlatok vannak erre igen. vonatkozóan.
Igen, tehát abban is találtok erre nagyon sok jó gyakorlatot. Például igen. A búcsú levelet, az egy nagyon szép gyakorlat ehhez.
Igen, igen, amiben megköszönjük azt, amit kaptunk, amiben megbocsátjuk, és amiben bocsánatot kérünk. Így ezt a gyakorlatot a könyvbe is belevettem egyébként.
Igen, igen.
Hogyha ezeket a dolgokat tudatosítottuk, az már nagyon-nagyon sok erőt tud adni arról, hogy mi az, ami mögöttünk van, és azért nagyon fontosak ezek a gyakorlatok, meg ezek az, hogy ez egy tudatos munka legyen, mert hogy azáltal tudod lezárni a lelkedben azt, ami amúgy ilyen lezáratlanul, főleg ugye a kapcsolati veszteségeknél, hogy ott így kering mindenfelé, amit beszéltünk, hogy ez így sokkal-sokkal összetettebb, meg tudja adni azt az érzést, hogy na most akkor ennek így vége van, és nem azért, mert aláírtuk mindketten a papírt, meg mert kimondtuk, hogy vége, hanem azért, mert hogy így a lelkemben megszületett valamiféle béke arról, hogy is vagyok, és erről a pontról, hogy levontam a tanulságokat, ugye, hogy mi az, amit tanultam, mi az, amit másképp csinálok, és hogy ebből a kiindulási pontból könnyebb az identitásunkat talán újra felépíteni. Tehát, hogy most jöhetne az, hogy azt mondjuk, hogy és akkor innentől már nyitott szívvel és boldogan tudunk kapcsolni másokhoz, szerintem azért ez nem biztos, hogy feltétlenül így van, de hogy ez már adhat egy jó alapot ahhoz, hogy egy kicsit többet lássunk arról, hogy kik vagyunk mi a veszteségünkkel együtt.
Veszteség a kapcsolatokban, erről beszélgettünk most a Pszichofóriú Lélekerősítő Podcast legújabb adásában. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Hogyha tetszett az adás, akkor kövessetek minket a nagyobb podcast megosztó fórumokon, a pszichofóriú.hu oldalon, itt a cikkeinket is olvashatjátok, illetve iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, hiszen itt is találkozhattok a legfrissebb adásokkal. Hogyha érdekesnek találtátok ezt a fejezetet, illetve azokat a témákat, amelyekről ebben az évadban hallottatok tőlünk, akkor fogadjátok szeretettel, mert ugye most már megjelent, és keressétek a boltokban legújabb könyvünket, a 20 önismereti kérdés és válasz a kapcsolatokról című könyvet. Várunk benneteket szeretettel a következő adásban is. Sziasztok!
Sziasztok!